Legyetek irgalmasok, amint a ti mennyei atyátok is irgalmas. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hatvanhatodik zsoltárunk. Első versét énekeljük együtt. Magasztaljuk a zsoltár verssel Urunkat. Helyünket elfoglalva a 166. dicséretünket énekeljük mind a 4 versszakával. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Lukács evangéliuma 6. fejezetéből hangzik hozzánk, a 27. verstől a 46. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom, szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik arcodat is, és aki elveszi felső ruhádat, attól alsó ruhádat se tagad meg. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet, ne követeld vissza. És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte. Nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató. Előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kibeesd a szálkát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, s a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Ami Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, s mi ne csak a hallgatói legyünk, hanem a megtartói is az ő beszédének. Helyünket elfoglalva, fohászkodjunk imádságban Urunkhoz. Áldunk is magasztalunk, Urunk, azért, hogy megismerhetünk téged, és olyannak ismerhetünk meg mi is, amilyennek Jézus Krisztus itt most ebben a hallott ige szakaszban is mondott, irgalmas Atya vagy. Köszönjük, hogy ez leginkább Jézus Krisztus áldozatában mutattad meg nekünk. A számodra legdrágábbat, egyszülött fiadat adtad oda értünk. Ő magára vette a mi bűneinket. Ő szenvedte el a nekünk járó büntetést, ítéletet. Azért, hogy mi megismerhessünk, hogy mi úgy tartozhassunk hozzád, mint Atyánkhoz. Köszönjük neked ezt a végtelen kegyelmet. Bocsásd meg, hogy bármi a te kegyelmedből és irgalmadból élhetünk nap mint nap, mégis oly keveset tudunk ebből továbbadni. Köszönjük neked, hogy te mégse vetsz el, míg most sem bennünket. Még mindig kész vagy tanítani bennünket. Olyan jó lenne, hogyha jó tanítványaid lehetnénk. Hogyha a fülünk is, de a szívünk is nyitva lenne most a te beszédet előtt. Hogyha be tudnánk fogadni, hogyha magunkkal tudnánk vinni. Hogyha szent lelked és a hallott ige által munkálkodhatnál bennünk akkor is, amikor már elhagytuk a te hajlékodat. Arra kérünk, küldd el szent lelkedet most is közénk. E végre, hogy valóban áldottá válhasson így számunkra ez a mostani együttlétünk. Egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus érdeméért könyörgünk hozzád. Hallgass meg bennünket most is kegyelmesen. Amen. 168. dicséretünket keressük meg, és az ének 3. és 4. verszakait énekeljük el most együtt. Az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk most Isten igéje, Lukács evangéliuma a 6. fejezetéből, a 36. versből a következőképpen. Jézus Krisztus mondja tehát, legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. A médián keresztül nem egyszer egészen elképesztő hírek érkeznek hozzánk arról, hogyan kerülnek egyre kiszolgáltatottabb, reménytelenebb helyzetbe emberek, családok. Nem kell azonban messzire mennünk ahhoz, hogy szembesüljünk ezzel. Itt van például egészen közel hozzánk a Rubhegyi idősek otthona. Néhány évvel ezelőtt újították fel, utána főleg a magukat még ellátni tudó időseket vettek fel az otthonba. Azóta, néhány év alatt szinte megfordult a helyzet. Ma már inkább fekvő, magukról gondoskodni nem tudó öregek az otthon lakói. A dolgozók létszámát viszont nem növelték. Talán egy icipicit bele tudunk gondolni abba, hogy mit is jelenthet ez, hiszen jóval több feladatot kell nekik ellátni a megváltozott helyzetben. De azért én legalábbis a magam részéről úgy belegondoltam abba, hogy igazából nem tudom, még elképzelni sem, mennyi testi-lelki erő kell ahhoz, hogy ilyen betegekről nap mint nap gondoskodjanak. Honnan tudnak szert tenni erőre, türelemre? És milyen jó lenne, hogyha őket is segítené valaki abban, hogy megtalálhassák a szeretet, a türelem, az erő egyáltalán az élet forrását. A tegnapi napra pedig itt a városunkban hajléktalanokat mentő akciót szerveztek. Ezt megelőzte az, hogy Budaörs körzetében két ember fagyhalált szenvedett. A rendőrség és a közterület felügyelőség szervezte ezt az akciót, de megkeresték a városunkban lévő történelmi egyházakat is, hogyha tudnak, küldjenek egy-egy szemét segítségként. A szükség egyre nagyobb. Persze saját terheink sem lesznek kisebbek, mindeközben ezt is tapasztaljuk, sőt, azok is talán inkább nőnek. De vajon ez feljogosíthat bennünket arra, hogy a szükség láttán homokba dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy nekem is épp elég bajom van. Jézus azt mondta, és azt mondja most nekünk, legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Abból a hosszabb igeszakaszból pedig, amelyet először hallottunk, az derül ki, hogy tulajdonképpen számunkra ez valami olyasmit jelent, hogy emelkedjünk felül saját magunkon. És mivel Jézus tudja, és látja azt, hogy erre mi nem vagyunk képesek, ezért elmondja az utat is, hogyan lehetséges ez. Illetve rámutat azokra az eligazító táblákra ezen az úton, amelyek segítségül szolgálhatnak nekünk. Induljunk hát el vele most ezen a mai istentiszteleten, erre a felfedező útra. És az első felfedezésünk már is lehet, hogy mellbevágó lesz többünknek. Jézus Krisztus azt mondja itt Istenről, hogy ő jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Lehet, hogy legelőször az Istenről alkotott képünket kell korrigálnunk. Hogy ő jóságos Isten, azzal remélhetőleg mindnyájan egyetértünk. De ha egy picit ennek a mélyére megyünk, akkor ez nem valami olyasmit takar, hogy igen, engem szeressen, legyen jó indulattal hozzám, még a szeretteinket, a családunkat is ideértjük, talán még a templomba járókat, akikkel együtt vagyunk itt istentiszteleten, őket is belevesszük. De vajon, ha a szívünk mélyére tekintünk, akkor arra a kérdésre milyen választ adhatunk, hogy akarjuk-e, hogy a gonoszok iránt, és legalábbis akikre mi így rá sütjük a bélyeget, hogy ők a gonoszok, irántuk is jóságos legyen? Hát a gonoszok nem érdemlik meg az ő jóságát. A gonoszok mindent megtesznek azért, hogy Isten ne szerethesse őket. Véljük mi. Mennyire hasonlít ez a felfogás ahhoz, amit különösképpen is szemlélhetünk az Ószövetségben, annak is egyik kis profétájánál, Jónás könyvében. Jónásnak, magának is, de az ő egész korának, azoknak az embereknek, akik abban a korban éltek, az volt a megrögzött és fennen hirdetett elgondolása saját magukról, hogy mi vagyunk a választott nép. Minket szeret az Isten. Mi különbek vagyunk, mint a többiek. Éppen ezért a többiek fölött állunk. Ezért lenézzük őket, semmibe vesszük a többieket. Az akkori emberek úgy beszéltek a többi népről, és itt most a zsidó népre gondolok, amikor azt mondom, hogy az akkori emberek, úgy beszéltek a pogányokról, például Ninive lakosairól is, amely városról ebben a könyvben szó van, hogy ezek a népek, ezek istentelen népek is, pusztulásra való népek. Ezek Isten haragja alatt vannak. Őket nem szereti az Isten. Őket elvetette Isten. Istenről, magáról pedig valahogy úgy gondolkoztak, hogy neki az a feladata, hogy őket, a kiválasztottakat szeresse és őrizze. És eljön nem sokára majd az az idő, amikor a többi népet, a pogány népeket elveszti és megbünteti az Isten. Isten azért szólította meg annak idején Jónás prófétát is, és rajta keresztül az akkori embert, mert ki akarta őket hozni ebből a nem helyes gondolkodásmódból. Isten ugyanis másképpen akarja az ő népét ebben a világban látni. Ez a nép, a zsidó nép ugyanis a kiválasztásról tudott. Mi vagyunk a választott nép. Mi vagyunk Isten népe. De a küldetésről, amely ehhez hozzátartozott, arról nem akart tudni. Arról, hogy azért vagyunk Istenéi, mert ő valamilyen szolgálatot bízott ránk. Mondhatnánk így is, és akkor talán még közelebb kerül hozzánk ez a gondolat, hogy a jogokról tudott Jónás próféta is, meg korának népe a zsidó nép, de a kötelességekről, amelyek ezekkel a jogokkal jártak volna, nem akart tudni. Milyen sokan vannak ma is, akik a jogaikat szeretnék érvényesíteni, kötelességeikről viszont nem akarnak tudni. Családon belül is, munkahelyen, népünk közösségében. Olyan könnyen ki is mondjuk tulajdonképpen mi is az ítéletet. Hányszor beszélünk is erről, én magam is meg kell vallanom, hogy ilyenek az emberek. Nekem ez jár. De most engem is mellbevágott ez az ige. Hiszen most nekünk szegezi a kérdést. Vajon mi, akik keresztényeknek valljuk magunkat, Isten mai népéhez tartozóknak, nem gondolkozunk valahogy így Istennel kapcsolatban? Nem ez jellemző ránk? A jogokról tudunk. De mi a helyzet a kötelességekkel? Szeressen az Isten, de jó. áldjon meg az Isten, segítsen az Isten engem előbbre, azon az úton, amelyet én elgondoltam magamnak. De hogy engedelmeskedjünk neki? Hogy egyáltalán igazán keressük az ő velünk kapcsolatos tervét, akaratát? Az hányszor elmarad? Ebből a látásmódból akar minket az Úr most kimozdítani. Arra akar minket ráébreszteni, hogy ő nem csak a választott nép fölött Úr, ő Úr a gonoszok és hálátlanok fölött is. És valahogy úgy kellene nekünk gondolkoznunk az ő uraságáról, hogy középen van ő, körülötte, közelebb hozzá a választott nép, a benne hívők, de ennek a népnek, amely nép közelebb lehet már hozzá az ő kegyelméből, küldetése van az Istentől még távol lévő emberek, népek felé. Jézus Krisztus azonban ebben a felolvasott ige szakaszban tovább vezet bennünket ezen az úton, és a második felfedezés az az, hogy küldetésünket teljesíteni ítélkező lelkülettel, netán sértődéssel vagy sértődött haraggal, lenézéssel a szívünkben nem lehet. Először is fontos tisztán látnunk azt, hogy mit is jelent Jézusnak ez az intése, ne ítéljetek. Netán azt jelenti, hogy akkor legyünk vakok a vétkekkel szemben. Hunyjunk szemet minden gonoszság felett. Világos, hogy nem erről van szó. Sokkal inkább arról van szó, hogy ne felejtsük el, mi mindnyájan az utolsó ítélet felé haladó emberek vagyunk. Ha ugyanis ezt elfelejtjük azt, hogy egyszer mindnyájan meg fogunk jelenni az Isten ítélő széke előtt, akkor következhet az be, hogy ennek a gondolatnak a szem előtt tartása helyett mi magunk ülünk be tulajdonképpen ebbe a bizonyos ítélőszékbe. Akkor viszont az ítéletünkben az önigazultság hangja fog megcsendülni. Akkor következhet be az, hogy elfeledkezünk a gerendáról, amely a mi szemünkben van. És az, akit mi megítélünk, az rögtön megérzi, hogy az a trón, amelyet elfoglaltunk, az az ítélő szék, amelybe beleültünk, az bennünket nem illet meg. És nincs igazunk, hogyha onnan beszélünk le hozzá. Nem érzi akkor a szolidaritást. Ezt a fajta ítélkezést tiltja meg Jézus Krisztus. Azt is elmondja ebben a hallott igeszakaszban Jézus, hogy azért is nagyon veszélyes az ítélkezés, meg az ítélkező lelkület. Mert ráadásul a látásunkkal is baj van. Lehet, hogy még, hála Istennek, nem kell valakinek szemüveget viselnie, és egyébként egészséges a szeme. De mondhatjuk-e mégis azt, hogy Jézusnak nincs ebben igaza? Gondoljunk csak bele, nem úgy van-e, hogy a másik ember életében a kisebb hibákat is olyan hamar észrevesszük, miközben a sajátunkban a kiabáló vétkeket se vesszük észre, vagy ha észre is vesszük, nem igyekszünk megszabadulni tőlük. Én nem tudom, hogy szoktunk-e ilyesmit kérni az imádságainkban. Mutasd meg, Uram, a fel nem ismert bűneimet. Jézus szavait használva, mutasd meg a gerendámat, amit én még talán észre se vettem. Már csak azért is olyan jó lenne, ha ott lenne ez a kérés és vágy a szívünkben, mert Isten igéje azt is egyértelműen a tudomásunkra hozza, hogy a bűnök elválasztanak bennünket Istentől. Ezért hát, ha igazán hozzá szeretnénk tartozni, akkor csak az a vágyunk lehet, hogy minél közelebb hozzá, akkor ne válasszon el semmilyen védkem lehetőleg Istentől. És mivel tökéletes emberek itt ezen a földön nem leszünk, ezért ennek az a módja van, hogyha bármennyire is igyekszem, mégis elbotlok, mégis követek el bűnt, akkor azt vigyem oda. Bűnvallásban, imádságban, akkor kérjem az ő bocsánatát. Akkor kérjem azt, hogy tisztítson meg, hogy az már ne válasszon el tőle, ne legyen ott ékként, közte is köztem. Akkor kérem azt, hogy hadd tisztulhassak meg attól a bűntől. És aki ezt igazán elkezdi gyakorolni, az meg fogja tapasztalni azt is, hogy egyre több együttérzés lesz benne a másik ember iránt. Hiszen ezen az úton járva már nem csak a másik gyengeségeit és bűneit látja meg, hanem azt is tudja, hogy semmi okom nincs dicsekvésre, ellenkezőleg. Lehet, hogy ugyanazokat a vétkeket nem követem el, mint az embertársam, akit olyan könnyen megítélni, de elkövetek másmilyeneket. Akkor pedig milyen alapon ítélkezem én embertársam fölött? És akkor ezen a felfedező úton a harmadik erre inkább azt mondanám már, eligazító tábla, az ezt a felírást tartalmazhatná, hogy ha valóban az irgalmasság gyümölcseit szeretnénk megteremni, akkor ügyelnünk kell arra, hogy kié a szívünk, illetve hogy mivel van tele a szívünk. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj, mondta Jézus. És ő szegezi nekünk a folytatásban a kérdést is, miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? S valóban, ha egyszer mi Jézus Krisztust Úrnak, Uramnak szólítjuk, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő lehet életünk ura. De viszont ha őt tartjuk Urunknak, életünk Urának, akkor miért nem az ő beszéde, az ő akarata a meghatározó számunkra? Akkor miért nem az ő szeretetével van tele a szívünk? Hogy mivel van tele a szívünk? Annak meglátásában többek között például az is segítség lehet, hogyha egy picit úgy gondolunk bele az életünkbe, hogy a személyes névmásokat hogyan is szoktam használni, milyen sorrendben. Lehet, hogy valahogy úgy, hogy én és én. Nem túl egyhangú ez? Mindig csak én? És hogyha ezt felismerjük, hogy még rám is ez jellemző igazából, akkor készek vagyunk-e a gyógyulásra? Arra, hogy a névmások sorrendje az legyen, hogy először is ő, a hatalmas Isten, aki ugyanakkor Jézus Krisztusban szerető mennyei édesatyánká lett. Ő a legfőbb tekintély számomra. Aztán jön a te, azaz a másik ember, az, illetve azok, akikhez küld Jézus Krisztus minket. És aztán a sor végén ott vagyok én. Ilyen embereknek az életét szemlélve azt lehet megállapítani, hogy igazából az ő életük valóban színes, gazdag és izgalmas élet. És az ilyen ember tud önfeledten élni, magáról is megfeledkezve. Ezért boldog. Mert aki mindig önmagát nézi, az akaratlanul is egyértől után legalábbis fölnagyítja a maga fájdalmait és veszteségeit. Az önmagával lesz tele. És a végén eljuthat odáig, hogy öntelt ember lesz belőle. Egyszer egy társaságban szóba került egy személy, aki valóban valami nagy hitvánságot követett el, mindegyik fel volt háborodva miatta. És a résztvevő közül az egyik megszólalt hevesen, majd én megmondom neki, milyen hitvány ember, mert ezt meg azt cselekedte. És akkor a társaság egy harmadik résztvevője csendesen megkérdezte tőle, annyira szereted azt az embert? Mert ha annyira szereted, akkor meg is mondhatod neki a szemébe a hitványságát. Igen. Jézus Krisztus valami ilyesmire tanít bennünket, itt a felolvasott ige szakaszban is, hogy a másik szeméből a szálkát csak nagyon gyengét szeretettel és nagyon finom kezekkel lehet eltávolítani. És soha nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az a szálka, vagy az a gerenda, az azt jelenti igazából, hogy valami idegen test került a szemébe, illetve az életébe annak az embernek. Figyeljük meg Jézust ebből a szempontból, hogyha most az evangéliumok leírásaira gondolunk. Amikor egy beteg ember, vagy bűnös, legalábbis akire az a kor, annak a kornak az embere is rányomta a bélyeget, magán érezte Jézus Krisztusnak a tekintetét, már akkor elkezdett tulajdonképpen gyógyulni. Mert valami egészen különös erő volt az ő nézésében. Jézus Krisztus nem esett áldozatul annak az optikai csalódásnak, melynek mi emberek viszont nem egyszer áldozatul esünk. Hogy úgy tekintünk arra az emberre, akin adott esetben meg is ütközünk, hogy az egész ember egy nagy szálka. Más se látok belőle, csak azt az egy konkrét cselekedetet, amire valóban azt lehet mondani, hogy bűn volt, vagy vészek volt, de semmi más nem látom már mögötte igazából az embert sem. Jézus körül pedig a vámszedők, a paráznák, és a többi bűnös beteg ember azt tapasztalhatta meg, hogy ő egészen másképp tekint rájuk, hogy ő valóban őket látja, nem azt a szálkát vagy gerendát, hanem őket látja. Azt látja, hogy őket is szereti Isten, és bánkódik miattuk. És amint ezek a bűnös emberek, vámszedők, paráznák ezt megértették, meggyógyultak. A Jézussal való találkozásig ugyanis soha senki nem így nézte őket. Nos, ehhez az Úr Jézus Krisztushoz segíthetjük mi is, a másikat, egymást. Az ő keresztjéhez, ahol mi magunk is megszabadulhatunk újra és újra a gerendáinktól vagy szákáinktól. Ne ítéljünk hát, hanem segítsünk egymásnak. Az Isten megbocsátó szeretetének fölemelő erejével segítsük egymást. Amen. Háromszázadik dicséretünket keressük meg. Harmadik és negyedik verszakait énekeljük ennek az énekünknek. Urunk, megvalljuk neked, hallva szavadat, tanításodat, most újra érezzük azt, hogy te mennyire másképpen gondolkozol. Hogy mennyire igaz az, amiről Ézsaiás próféta is írt egy helyen, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink. Már ha csak a személyes névmások sorrendjére gondolunk, miről is szól az életünk, hogyha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor valóban csak azt vallhatjuk meg neked, hogy bizony sokszor csak az én, az én érdekem, hasznom, örömöm, kényelmem. És talán utána valamikor jöhet a másik ember. És az, hogy te hol vagy mindezek közben, az, Urunk, megint nagyon izgalmas kérdés. És olyan jó lenne, hogyha mernénk most igazán megvizsgálni magunkat. Leginkább odatárni a szívünket, az életünket eléd, hogy te vizsgálhass meg, és mutathass meg nekünk, hogy miközben mondjuk, Uram, Urunk, valójában te hol állhatsz a sorban, hanyadik vagy. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne csak a szájunk mondja, Uram, hanem a gondolataink, a terveink, a cselekedeteink, az egész magatartásunk. Ezt támaszthassa alá. Bocsásd meg, hogy olyan irgalmatlanok vagyunk mi egymás iránt. És tudjuk, vagy most már legalábbis többet értünk belőle, hogy ez azért is van, mert olyan sokszor nem te lehetsz életünk első helyén. Bocsásd meg a szeretetlenségünket, a türelmetlenségünket. Bocsásd meg, hogy nem tudunk, vagy talán nem is akarunk igazán együtt érezni a másikkal, belegondolni magunkat a másik helyzetébe. Mert valahol azért a szívünk mélyén azt érezzük, hogy akkor mozdulnunk is kellene. Az pedig már olyan nehezünkre esik, Urunk. Bocsássanak nekünk. Köszönjük, hogy te jössz, most is jöttél hozzánk, szent lelked által ígértel, hogy kigyógyíts bennünket ebből. Urunk, olyan jó lenne, hogyha nem olyan betegek lennénk, akik kiütjük az orvosságot annak a kezéből, aki segítő szándékkal érkezik hozzánk, hanem olyan betegek, akik beismernénk, hogy rászorulunk a te gyógyításodra, és akik ezért teljes mértékben alávetnénk magunkat a te kezelésednek. Kérünk téged, juttass el bennünket odáig, hogy valóban irgalmasok tudjunk lenni. Így imádkozunk egész gyülekezetünkért, hogy külön-külön is ez valósulhasson meg az életünkben, de mint közösség is, a te szeretetedet, békességedet tudjuk továbbadni. Ezzel tudjunk odafordulni a benned még nem hívőkhöz. Könyörülj meg, kérünk, Urunk, így egész egyházunkon, te adj bölcsességet egyházunk vezetőjének is, és segíts nekünk abban, hogy mégiscsak felül tudjunk emelkedni magunkon, megértve azt, hogy veled együtt lehetséges ez, és tudjuk betölteni a küldetésünket a népünk körében is, hogy minél többen megláthassák, megérthessék, hogy veled egészen másmilyen lesz az élet, még nehézségekkel küszködve is, még terhek alatt is, mert te oda teszed a válladat a terhek alá, mert te megmutatod, hogy van reménység, van jövő, mert te biztos pont vagy a bizonytalanságban is. Könyörülj meg így nemzetünkön, könyörülj meg ezen a világon, kérünk. Egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imád.
Mi Atyánk, aki hova menjen, szenteltessék meg a Te nevet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítson minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még gyülekezeti életünk eseményeire, híreire. Mindenek előtt az alkalmainkat ajánlom a testvérek figyelmébe. Legelőször is azt, hogy ahogyan hirdettem egy héttel ezelőtt, most istentisztelet után imaórát tartunk lent a gyülekezeti helyiségünkben. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas körünk tagjai találkoznak. Csütörtökön este 6 órától bibliaórát tartunk. Pénteken este 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz az ifjaknak. Ugyancsak pénteken este 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, este 7:30-tól pedig bibliakör lesz. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órakor kezdődik az istentisztelet, ezzel együttben lent a gyülekezeti helyiségeinkben a gyermekek számára két korosztálynak külön gyermekórákat tartunk. Lehetőség van arra is, hogy egészen pici gyermekekkel is hallgathassák a szülők az istentiszteletet, erre pedig itt a földszinten, az úgynevezett babaszobában van lehetőség. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy istentisztelet után valóban csak néhány percre maradjanak itt még egy picit. Hirdetem azt is, hogy a húsvéti gyülekezeti hírlevelünkbe várjuk a testvérek írásait, bizonyságtételeket, hogyan tapasztaltuk már mindennapjainkban Isten hatalmát, szeretetét, vagy akár beszámolókat gyülekezeti eseményekről. Ezeknek az írásoknak, illetve az írások beadásának a határideje február 20-a. Hirdetem azt is, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban megtekinthető február 15-ig egy számunkra érdekesnek, izgalmasnak tűnő kiállítás. Ennek az a címe, hogy református kulturális örökség a Duna mentén. Azt is tudjuk ezzel a kiállítással kapcsolatban, hogy vasárnap délutánonként egy-egy gyülekezeti énekkarnak a szolgálata is színesíti a programot. Ezért arra gondoltunk, hogy február 7-ére, ez egy vasárnap, délutánra meghívjuk a testvéreket, hogy közösen nézzük meg ezt a kiállítást, és hallgassuk meg az akkor éppen soron következő énekkarnak a szolgálatát. Gondolkozzunk ezen el, és következő vasárnapra majd kiteszünk a hirdető táblára egy listát, amelyre majd kérném szépen, hogy mindazok a testvérek, akik csatlakozni szeretnének hozzánk, azok írják fel a nevüket. Magáról a kiállításról még hadd olvassam ezt a rövid kis ismertetőt, amely a kis plakáton található. A Budapesti Történeti Múzeumban rendezett kiállítás a kálvini hagyomány nyomán mutatja be a Duna melléki református népesség vallásgyakorlatát, eltérő társadalmi rétegeinek kultúráját és a magyar művészeti, irodalmi és tudományos életben betöltött szerepét. Megismerteti a 19.-20. századi történelem sorsfordulóiban újra szerveződését, misszióját, köztük a szegénygondozásban, betegápolásban, az oktatásban, az ifjúsági mozgalmakban vállalt szerepét. A kiállításon különleges tárgyi világ tárul elénk, mely egymás mellé állítja a templomi ünnepi liturgia műkincseit és a köznép rusztikus szakrális tárgyait. Megtekintésével a Duna melléki és a háttérben az egész magyar reformátusság történelmi szerepével és kulturális örökségével ismerkedhetnek meg. Ajánlom a figyelmükbe, írta mindezeket dr. Szabó István, a Duna melléki református egyházkerület püspöke. Hirdetem még azt is, hogy a karácsonyi perselypénzünk 134.400 forint volt, borítékos adomány 36.500 forint, a szilveszter újévi perselypénz pedig tehát új év első napján, elsőjén tartott Isten tisztelet felsejpénze 45.325 forint, borítékos adomány 10.000 forint. Most is van lehetőség az adakozásra, tudjuk, hogy Isten szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat, és kérjük is és kívánjuk is, hogy közöttünk is áldja meg a jókedvű adakozókat. 463. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el most végig, mind a 4 verszakával, a 4. tehát utolsó verszakát majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra, és emlékeztetem a testvéreket az imaórára.